a csinos Behenci fiú kezdeményező lépésein. Ő csak Pongrácz Istvánnak akarta tudtul adni. Vedd már észre, te mamlasz, hogy szép vagyok, hogy kívánatos vagyok, lám, mások észreveszik. Ördöngős Estella, most végre ki volt elégítve a híjúsága. Pongrácz István fölindult és elsüllyesztette a vakmerő vállalkozót, a vetélytársat. Ó, milyen diadalmasan dombolt a szíve, hogy sietett vissza arcába pillanatnyira eltűnt vér, szemeibe a kacér zománc, hiszen ez egy kis vallomás volt. Hangja játszi lett, hajlékony, enyelgő. Ej, uram, ön nagyon kegyetlen, így bánni ezzel az emberrel, azért a csekélységért. Hát valami csekélységet akart, kérdi a lengyel alamuszi bambasággal. Nem mondta meg, mit akart, felelte Estelle a gyermeteg naivitással. Hiszen nem adtak neki rá időt. Nem tudom, honnan tudnám. És ez a kedves tréfás affektálása az ártatlanságnak éppen őtőle oly igézű, olyan kecses valami volt, hogy az ember szerette volna agyon csókolni. Akármit akart, fűzte odább a társalgást a lengyel, de ezt bizonyára nem. Persze, de hát hol is van ő most voltak éppen? Lent, a várbörtönben, felelte István grófkihez a kérdést intézte Estella. A börtönben? Szent Isten! Ilyetten csapta össze a kezeit. És meddig maradott? Amíg ki nem ereztem. Vagy...
Még vagy is van?
Vagy amíg le nem fejeztetem. Az asztalnál ülők összenéztek. No, ez lenne még csak a komédia. Valóban a grófon gyanús tünetek kezdtek mutatkozni tegnap óta.
Nem, az nem lehet, rebegte Estella önkéntelen.
Hogy ne lehetne? Veti elleme a gróf, könnyedén és némi csodálkozással, hogy miért ne lehetne, hiszen van pallosunk a fegyvertárban.
Persze, persze, válaszolá szeliden csillapítóan Pamutkai,
de nincsen már pallos jogunk. Ostobaság! Nem a jog szeli el a nyakat, hanem a pallos!
Asztalbontás után elmaradt a mai pénzszórás, a várúr rá se gyújtott, ki se ment a tornácra, hanem a szobájába zárkózott. A visszamaradt urak aggodalmasan bújtak össze, hogy megbeszéljék a különös incidenst.
A gróf szerelmes önbe, kisasszony, délte a lengyel, és könnyen elkövet valami országra szóló skandallumot. Egy raptus és megvan, olyat talál tenni, hogy arról kódolunk valamennyien. Mintha percenként borulna az elméje, valamit csinálnunk kell. Menjen ön utána, és kérjen Behencinek kegyelmet.
Ha tudtam volna, hogy csak sejtettem volna,
tördelte a kezeit Estella, de a sopánkodásain keresztül világított az öröm.
Úgy is van, de eddig eltitkolta.
Eltitkolta-e?
Vigyorgott a káplán gonoszul. Bármennyire is érezte Estella szerencséjét, nem titkolhatta önmaga előtt másrészt, hogy a gróf elméje bizonyos megfeszített állapotban van. Egy húr elpattanhat, egy gróf kieshet, tény, hogy a viselkedése meglepő és borzadalmas. Hamar átöltözött talpig feketébe. Volt a ruhatárában egy kosztüm. Szakasztott a Medicis Kataliné, hosszú, uszályos bársonyruha, gyöngyökkel rakott dudoros derékkal és ujjakkal, malahit gombocskákkal, szép ametisztköves diadémmal. A Pongrácz grófnők színdarabokat játszottak itt valaha. Estella felöltözött, átidomította a fürtjeit a diadém alá, és aztán parancsolá, hogy az aprót fogja az uszáját, tudta, mennyire hatnak István grófra a ceremóniák, és lassan, méltóságteljes léptekkel benyitott a szobájába. A gróf gondolatokba mélyedve meretten, hülyén nézett maga elé, majd amint fölpillantott, összerázkodik.
Katalin, susogta.
Én csak az Estella vagyok, uram.
Mit akarsz?
Förmett rá keményen a gróf. Estella intett az apródnak, hogy távozzék, akkor aztán közelebb lépett hozzá, és térdre vetette magát előtte.
Kegyelem Behencinek! Kegyelem!
Ugyan ne ízetlenkedj, felelte István úr teljesen közömbös hangon. Hadd lakoljon a jellemtelen kutya!
De hiszen nem tett, uram, voltak éppen semmi rosszat.
Hálátlan! Ide vettem a házamhoz, mint földönfutó, s ő mégis hozzád nyúlt, pedig azt se tudta, hogy nem vagy-e te a szeretőm.
és mégis megmerte cselekedni.
Újra megjelentek homlokán a veres foltok, a szemei szikráztak, és egész testében reszketett a dűtől, míg a sánta lábával görcsösen ütögette a padlót. Esztella érezte, hogy elérkezett a helyzet magaslatára. Most erről a pontról kell betörni a szerencse kapuját. Egy villámgyors mozdulattal a grófra vetette magát, nem térdepelt már, hanem a gróf nyakát tartotta átnyalábolva.
István, te szeretsz engem!
István gróf felkacagott, undorszerű mozdulattal igyekezett menekülni.
Ugyan, eredj! Ne dörgölődj hozzám a testeddel, hát megőrültél azt hinni, hogy szeretlek? Esztella, te ostobán vagy egy libánál, ugyan, na, erezd el a nyakamat! Ennyi, hol az a korbács, te rongy!
A lány sértődötten szökött föl, megsziszent, mintha egy kígyó marta volna meg. Elöntötték szemeit a könnyek, de a könnyek alatt már gyulladoztak a villámok. Az ajtónál hirtelen visszafordult.
Igazán nem szeretsz?
Takarodj!
Kiáltál utána a várúr, közömbösen, könyörtelenül. Elment, s künt túl az ajtón letörölte a könnyeket, átment a várnagy lakására.
Nagy baj van, Kovács bácsi,
mondá. Behencit le fogja az úr fejeztetni. A szegény, böcsületes Kovács János iziben gyomorgörcsöket kapott a hír hallatára. Jaj, hamar az ágyba, hozzanak zabzacskót, melegített tányért a gyomrára.
Jaj, le, kecském, nyögte. Hisz akkor mi mindnyájan a börtönbe kerülünk. Istenem, Istenem, hát már csak ugyan megyen az esze. Eddig se volt sok, eddig is csak egy csepp volt, amennyi csak nekünk volt elég. De most már az sincsen. Hát mit tegyünk, édes galambom, kisasszonkám?
Hát semmit se tegyen, János bácsi, felelte Esztella. Csak hunja be a szemét. De hunja be jól, aztán ki ne nyissa jó sokáig, és a többit bízza rám, mindent én vállalok. Az öreg úr egyszerűen pedzeni kezdi a dolgot. Behunyta a szemeit, és a falnak fordult, Esztella pedig felágaskodott a feje fölé, és leakasztál nagy fürgén a drótkarikáról a rozsdás öreg börtönkulcsot. Esztella lábújhegyen kiosont a szobából, hosszú száját maga körül tekerve lement a nyírkos lépcsőkön a börtönig. Nem volt éppen nehéz ráakadni a behenci föld alatti cellájára, mert égtelen lármával dörömbözött. A nehéz ajtókulcs megcsikordult a zárban. Behenci reket ordítása kihallatszott a föld alatti folyosóra.
– Nyisd már ki, bátya, mert dübe jövök!
Esztella benyitott, de a sötét lyukban semmű nem látta a foglyot, sem az őt.
– Micsoda buta tréfa volt, az kikérem magamnak!
Behenci azt hitte, hogy István gróf nyitá rá az ajtót.
– Lassan, Behenci, szólt Esztella csendesen. – Én vagyok. Ne lármázzon olyan nagyon, mert a dolog nem éppen tréfa.
– Hogy-hogy? Csak nem vagyok talán komolyan börtönbe vetve? Én egy magyar főnemes? Ilyen még nem történt, mióta a világ áll.
Hallgasson! A világ régen áll. Azóta sok történt. Még az is megtörténhetik, hogy István gróf lefejezteti. Engem?
Szólt meghökkenve, s a fogai vacogni kezdtek.
De hát, Istenem, miért? Azért, hogy a lábait nyomogattam.
Azért, mert az elméje elmenőben van.
De hisz ebbe beleszól a törvény, az országgyűlés.
Beleszólhat, de a fejét vissza nem ragaszthatja a nyakához. És miután csak egy feje van,
bizony csak egy.
A régi királyok sajnos nem adtak kettőt vagy hármat a báróknak sem.
Ha adtak volna is,
hasadozott ki az akasztófa humor Behenciből.
Hol lenne az én többi fejem már azóta? Ó, Esztella,
tört ki most síránkozó hangon.
Ó, édes Esztellácska, mentsen meg, hiszen úgy is maga az oka, vagyis az én nagy szerelmem, vagyis, hogy megszólalt az asztalnál.
Hagyjuk ezt most, hiszen éppen azt jöttem megbeszélni. De úgy látszik, nem lesz könnyű dolog, mert csak a szökésről lehet szó, de innen nem lehet kijutni, csak a várudvarra, s mit ér, ha a várudvarról szinte nem lehet kijutni a kapuőrség miatt, hanem talán kigondolok valamit.
Ó, Esztella, kiáltál most pátosszal. Feleségül veszlek, ha megmentesz. Báróné lesz belőled.
Kár, hogy a sötétben nem lehetett látni Esztella arcán a hatást, de a felelet hangjában volt valami gúnyoros.
Na, hiszen nagy